Nyári Krisztián, így szerettek ők. Kafka Margit és Bauer Ervin. A 33 éves Kafka Margit 1913 telén egy álarcos bálon döntötte el, hogy elfogadja jó barátja öccsének udvarlását. A fiatalember hetek óta tette neki a szépet, ő pedig vonzónak, műveltnek és mély érzelműnek találta udvarlóját. Egyetlen dolog miatt aggódott. Bauer Ervin 10 évvel fiatalabb volt nála. A következő nap Kafka mégis meghívta magához a 23 éves egyetemistát, s az éjszakában nyúló beszélgetés végén szerelmet vallottak egymásnak.
Hamar kiderült a következő akadály. A fiú bevallotta, hogy egy éve menyasszonya van. Aztán azt is, hogy a menyasszonya mellett van még egy szeretője, aki viszont egy barátja menyasszonya. Az írónőt joggal fogta el a kétely.
Sokszor kellett arra gondolnom, hogy Herbertes, olcsó Don Juanos, könnyelmű szerelmi léhának, hazug nőcsábásznak, bűnösnek, könnyelműnek kell látnom.
A szívére hallgatott, és nemmel válaszolt. Igaza lett. A fiú nem sokkal később mindkét lányjal szakított, és eldöntötte, hogy kizárólag Kafka Margitért fog élni. 5 év jutott nekik, háborúval, nélkülözéssel, és megingás nélküli őszinte szerelemmel. A miskolci születésű írónő már ismert volt a fővárosi irodalmi életben, amikor erdőmérnök férjével és kisfiával, Lacikával együtt Budapestre költöztek. A nagyváros nem csak a művészi szabadság ígéretét hordozta. Kafka Margit elvált, derék, de a művészeteket idegenkedve néző férjétől. Tanári fizetéséből tartotta el magát és gyermekét, emellett a Nyugatban és más lapokban publikált.
Eljárt a baloldali értelmiségieket tömörítő Galilei kör előadásaira, ahol megismerkedett Bauer Herberttel, írói nevén Balázs Bélával is. Vele csak intellektuális barátság kötötte össze, más művészek iránt azonban gyakran gyulladt hirtelen fellobbanó és ugyanolyan gyorsan kihunyó szerelemre. Sasi Attila festő, Szabó Dezső író, Pap Viktor zeneszerző és Osváth Ernő a Nyugat szerkesztője rövid ideig viszonozták érzelmeit, de aztán elriasztotta őket a feléjük áradó szenvedély hőfoka. Férfi ismerősei álmodozó, csapongó egyéniségnek és a külsőségekre igen keveset adó asszonynak írták le. Pap Viktor így emlékezett barátnőjére.
Rendetlenül és ízléstelenül öltözködött. Lyukas harisnyában járkált az utcán.
Szabó Dezső, aki rövid ideig szerelme volt, ilyennek látta.
Hihetetlen mértékben nem volt ízlése. Kalapja sajátságos középlény volt, egy afrikai benszülött falusi ház, egy tigris tank és egy dűbe duzzadt kampulyka között. Blúza ravatalos fekete, de szoknyája rikító zöld. Míg cipői zórtanítónői, majdnem férfi cipők. E nő nem volt szép. De megállító arca volt. Valószínű, hogy mélyen aláárkolt, nagy sötét szemei állították meg az ember pillantását.
Környezete úgy gondolta, emiatt nincsen szerencséje a szerelemben. Valójában csak olyan férfit keresett, aki egyenrangú partnernek tekinti. Ez még a kor legmodernebb művészeti műhelyében sem volt magától értetődő. Balázs Béla ezt mesélte erről.
Margitnak sok minden rosszul esik. A Nyugat néha vacsorákat rendez, kis zöld kocsmákban, budai vendéglőkben, és akkor külön asztalnál ülnek a nők, az írónők és feleségek. És neki, Margitnak a nőkkel kell ülnie. Ezért bizony dühös. Joggal. Ő író és punktum. Nem valószínű, hogy eszébe jutott, hogy az elvárt tiszteletet és a keresett szenvedélyes szerelmet egy nála 10 évvel fiatalabb diák fogja megadni neki. Balázs Béla öccsével az 1910-es évek elején találkozott először egy társas összejövetelen. Az egyetemistának legfeljebb elhanyagolt külseje keltette fel a figyelmét, hamar el is felejtette. Amikor évekkel később ismét találkoztak, már szimpatikusnak tűnt számára a fiú, meg is hívta a lakásában tartott szokásos vasárnapi irodalmi beszélgetésre. Ekkor viszont az orvostan hallgató találta kiállhatatlannak Kafkát és idegesítőnek a nála gyülekező művésztársaságot. Az írónőt zavarta látható ellenszenv.
Különösen rokonszenvesnek találtam, de nem foglalkoztam sokat vele. Néha kérdeztem a rokonait, miért nem jön a vasárnapjaimra gyakrabban. Ő akkoriban kiállhatatlannak talált, az akkori társaságomtól, íróktól, festőktől még jobban idegenkedett. Csúfolt mindnyájunkat a testvérei előtt. Éreztem, hogy ilyen félén van. Nem volt valami fontos nekem, de mint sok-sok hasonló esetben némi kedélyes humorral vártam, hogy feltétlenül barátságosan fog hangolódni, és megkedvel, ha jobban megismer.
Nem sokkal később nagyobb társaságban vacsoráztak, és a jelenlévő Tóth Árpád tréfásan célozgatni kezdett rá. Milyen jóban van az írónő és az egyetemista? Kafka leintette.
Igazán nem törődtem akkoriban szerelem félével. Teljesen letettem volt ilyenekről. Idegileg sem voltam ilyenre hajlamos. Magamról is tudtam már pár évi léháskodó, flörtölő múltamból, mennyit jelent egy szellős, felleges est hangulata.
Amikor azonban a vacsora után a fiú merészen a karjába fűzte a karját, magának is be kellett ismernie, hogy vonzódik udvarlójához. A következő alkalmak már az egyre erősödő vonzalom jegyében teltek. 1913-ban együtt vettek részt egy farsangi bálon, ahol az írónő úgy érezte, terhére van a fiatalembernek, aki azonban utána ment, és a rendesnél hosszabban kezet csókolt neki. Közös séták és kávézások következtek.
Ezután következett az állarcos bál, ahol már mindketten érezték, hogy kapcsolatuk kezd komolyra fordulni. Másnap Kafka lakásán megtörtént az első szerelmi vallomás is. A korkülönbség és a tény, hogy a fiúnak menyasszonya és szeretője is van, csak rövid időre hűtötték le az írónő érzelmeit. Bauer egyre fokozódó rajongása néhány hét alatt teljesen levette a lábáról. Miután a fiatalember szakított előző barátnőivel, bejelentették összetartozásokat Balázs Bélának.
Az író egyáltalán nem volt elragadtatva a hírtől. Mindkettejüket alkalmatlannak találta a kapcsolatra. Bauer Ervint mindez nem érdekelte. Néhány hetes udvarlás után megkérte Kafka Margit kezét. Az írónő először megijedt a házasság gondolatától. Aggodalmait egy hatvani Lajoshoz írott levelében foglalta össze.
Aztán mi jöhet abból? Egy házasság az én körülményeim közt. Ezer dolgom, gondom, nyűgöm tetejében még egy férj illúzióit, kedélyét ápolni. Minden nap kiöltözni neki. Fúj! Fúj! Próbáltam. 5 évig.
Végül belátta, hogy nem fog tudni ellenállni, és nem is akar. Mindketten tudták. Megtalálták valódi társukat. A következő fél év alatt egyetlen pillanatra sem unták meg egymást. Így 1914 elején eljegyezték egymást. Kafka új regényének honoráriumából még házasságkötésük előtt itáliai utazásra indultak. Az írónő egy barátnőjének írt levelében vallott nászútjukról.
Nem is álmodhattam, hogy szerelemre és nem csak barátságos szimpátiára kerülhet sor egy nálam 10 évvel fiatalabb emberrel. Soha még hasonlóan sem bántam senkivel, bár a vágy és a hajlam mindig megvolt bennem egy ilyen teljes, feltétlen és gyengéd, szenvedélyes odaadásra. Ez az első igazi szerelmem, olyan, amit nem szégyellek magam előtt. És vágyni nem tudtam senki ölelésére még. Testileg én még soha nem éltem. Ő az első igazi férjem. De mennyire másodlagos, lelki, kedélyi elragadtatásokon átszűrődő ez mindkettőnknél. Erről felejthetetlen emlékeim vannak. Csodának érezzük, és állandóan boldogan csodálkozunk egymáson, magunkon és szerelmen. Iszonyúan tudunk együtt lenni, hallgatni, beszélni. Fél év óta egy pillanatra sem untuk egymást. Soha én így még senkivel nem voltam.
Perugiában az írónőt versírásra itlette a túláradó boldogság.
Álmodtuk-e akkor a rengést? Oly külön voltunk. Csak mi voltunk. Társam te, harmóniám, első jós boldog szerelmem. Társad én, harmóniád, első jós boldog szerelmed. Kik tapintva egymás szívét, egy matéria, szóltunk. Kik ámulva öleltük egymást, szégyentelen ölelés.
Ez volt közös életük legboldogabb napja. Másnap kitört a világháború. Hazaérkezésük után Bauer Ervin azonnal megkapta behívóját. Első állomás helye Szeged volt. Aggódó menyasszonya pár nappal később utána utazott, és az akkor jogilag még kiskorúnak számító vőlegény gyámja, Balázs Béla tiltakozása ellenére összeházasodtak. A férj még letehette hiányzó vizsgáit, majd katonaorvosként a frontra vitték. A feleség ezt írta naplójába a kényszerű elválás előtt.
Valószínű, hogy viszik, hogy már nem látjuk egymást jövő héten. Felkelés előtt Ervinemhez bújtam. Hihetetlen nagy dolog így átfogva tartani. szagát, édes bőre melegét érezni. Kafka azon kevés értelmiségiek közé tartozott, akik kezdettől ellenezték a háborút. Pacifizmusa mellett ebben az is közrejátszott, hogy folyamatosan aggódott Ervinért, aki a következő év tavaszán tifusszal tért vissza Budapestre. Kezelése alatt ismét együtt lehettek. Többnyire a kórházban, néha Naphegy utcai lakásukban lábadozott. Az írónő egy bentlakásos iskolába küldte 12 éves fiát, nehogy elkapja a fertőzést. A férjnek betegsége miatt végül a harctérre már nem kellett visszamennie. A temesvári katonai kórházban kapott korboncnoki beosztást. A tanítónőként dolgozó Kafka nem mehetett utána, így folyamatosan leveleztek. A férj így írt egy táviratban.
Édes szerelmem, egyetlen Margitkám. Galambom, életem egyetlen társam. Csak veled lehet élni. Iszonyú boldog vagyok veled. Te gyönyörű párom. Csak neked élek. Kafka hol levélben, hol versekben válaszolt.
Mindig azt hittem, rút vagyok. Csak durva vágyra hanguló. Szíved bájulni nem tudó. Te megszerettél, s rám igézted ezt a halk esteli szépséget.
Az írónő végül nem bírta tovább a távolságot. Felmondott munkahelyén, és Temesvárra költözött. A sok nélkülözés ellenére ismét boldognak érezték magukat. Kafka a húgának vallott erről.
36. évem túlhaladtam. Már igazán öreges asszony. De kérdezd csak az uramat. Ő azt vallja, hogy legszebb asszony vagyok a világon. Csak rá kell találni arra, aki ilyen szemmel nézi az embert.
Csak attól szenvedett, hogy fia nem lehet velük. Úgy tervezte, a háború után újra együtt élhetnek majd. 1918. szeptemberében aztán új aggodalom is megjelent a leveleiben. Egy pesti útjáról írt a férjének.
Ma nagyon rám ijesztettek a spanyol náthával. Szörnyű a járvány, itt is sokan halnak. Holnaptól nem járok villamoson, ott szedik fel főleg. Lizoformal mosok kezet, aszpirint tartok itthon, s ha lázat érzek. Felülök hirtelen vonatra is futok hozzád, mert itt ragályos lévén senki nem merne gondozni.
Ettől kezdve leveleiben többször visszatérnek a járványra tett utalásuk.
Nagyon vigyázz a spanyolra. Ha már a háborút kiáltuk egy ilyen buta járványban, el ne patkoljon a végén egyikünk. Bauer Ervin a háború közelgő végével és szerelmi vallomásokkal igyekezett megnyugtatni feleségét.
Csak veled lehet élni. Itt nagyban várják már idénre a békét. Hát ha! Iszonyúan imádlak, és csak veled tudok élni. 1000 milliószor csókollak, ölellek, szerelmes, örökre tiéd urad. Az írónőt rendszeres rémálmok gyötörték, de a szerelem továbbra is fontos kapaszkodót jelentett a számára. Egyik utolsó Ervinnek küldött levelében így fogalmazott.
Apám vagy és fiam vagy, a mátkám és a bátyám. Kicsiny fészkes madárkám, ideál, szent, komoly, nagy. Pajtásom, kedvesem vagy. Hittel és emberséggel első tekit vállallak, kit szóval szívvel vallak és álmomban se csallak. Kit bántani nem hagynék, kiért tán ölni tudnék. Te édes kedves társam! Miféle szerződés ez? Micsoda Isten írta? Komolyan és nagyon akarok dolgozni. Te is, ugye, szívem? Én nélküled nem bírnám az életet. Ezt jegyezd meg jól magadnak.
Nagyon nyugtalanította, hogy férje spanyol náthában elhunyt embereket is boncol. A férfi egy alkalommal meg is vágta a kezét munka közben, és hogy elkerülje a vérmérgezést, kisebb műtétet hajtottak végre rajta. Lábadozása idején hazautazhatott, és hamarosan csatlakozott hozzájuk Lacika is, akinek iskoláját a járvány miatt bezárták. A betegség tünetei egy-két nappal ezután jelentkeztek.
Az édesanyát és fiát november 26-án szállították kórházba, ahol külön kórterembe fektették őket. Kafka állapota kezdetben javult, úgy tervezte, hogy felépülése után regényt ír tapasztalataiból. Akkor azonban éppen a fiatal erős szervezetekre volt végzetes. Nem sokkal később rohamos romlás következett. Innentől biztos volt abban, hogy nem fogja túlélni a fertőzést.
Szombaton délelőtt a tanári vizitnél ismét a halálról beszélt. Bálint professzor megnyugtató szavaira ingerülten felelte, hogy ő jobban tudja, mi vár rá. Mikor a tanár már eljutott a terem másik végébe, Kafka kiugrott az ágyból, és az ajtó felé szaladt, amely a fiától elválasztotta. Az utolsó pillanatban fogta meg Ingét az ápoló nővér. Azt mondták neki, azért nem mehet a fiához, mert férfi kórteremben fekszik. Valójában csak nem akarták, hogy megtudja, Lacika már nincs magánál. Amikor kicsit megnyugodott, magához kérette az orvostanhallgatót.
Kérem, üljön az ágyam szélére. Szívjon fel a fecskendőbe olyan anyagot, amellyel életben tud tartani, amíg ő ideér. De ha ez esetleg nem sikerül, így magának mondom el végrendeletemet. Mondja meg az uramnak, akit imádtam, és oly boldog voltam vele, amilyen boldogságot csak álmodni tudtam, hogy ne gyászoljon engem. Ne állítson sírkövet. Az én emlékezetemet nem egy sírkő fogja őrizni. Nősüljön meg hamar, de csak olyan nőt vegyen feleségül, aki éppen úgy a magasba viszi, mint ahogyan én vittem. A fiamból, aki egy egyszerű gyerek, neveljenek becsületes embert. Bauer Ervin egy órával később jelent meg sápadtan felesége ágyánál. Kafka Margit megkérte az orvost, hogy menjen el. A szemtanú így emlékezett.
Átölelt az urát, és ugyanabban a helyzetben találtuk őket a délutáni vizit alkalmával, mint mikor engem elküldött magától.
Másnap már annyira fuldoklott, hogy nem lehetett érteni a szavát. Egy nyugtató injekciót kapott, és megkérte férjét, hogy üljön az ágya szélére. A férfi átkarolva tartotta feleségét egészen addig, amíg a kezei között elszállt belőle az élet. Kisfia egy nappal később halt meg.
Anyát és fiát közös sírba helyezték. Temetésükön sokan részt vettek. Bauer Ervin azonban nem ment el a szertartásra. Felesége halála után annyira összeomlott, hogy képtelen volt elhagyni a lakásukat. Pár hónap múlva mégis teljesítette Kafka Margit végakaratát. Újra megnősült. Egy matematikus nőt vett el. A 20-as évek elején Berlinben elismert rákkutató lett. Majd más baloldali értelmiségekkel együtt a Szovjetunióba emigrált. Elméleti biológusként több fontos könyvet publikált, munkái nagy hatást gyakoroltak a szovjet természettudomány fejlődésére. Bauer és felesége már két közös gyermeket neveltek, amikor a sztálini tisztogatások idején kémkedésért letartóztatták őket. Mindkettőjüket agyonlőtték, gyermekeik nevelőintézetben nőttek fel. Kafka Margit életműve már hosszú évtizedek óta tananyag volt, amikor szerelmét tudományos örökségével együtt rehabilitálták.
Pilisi Róza, Krúdi Gyula és Pekár Gyula.
’84-ben különös szerelmi drámáról adtak hírt a lapok. A 39 éves Pilisi Róza, a magyar kaméliás hölgy revolverrel öngyilkosságot kísérelt meg Magyar utcai lakásán. A lövés után eszméleténél maradt, és ennyit mondott a szobájába besiető vendégének.
Megöltem magamat. A golyó átfúrta tüdejét, megakadt a lapocka alatt. A kiérkező orvos kételkedett az önkezőség teóriájában.
A lövés szöge és a lőpornyomok egyaránt arra utaltak, hogy más húzta meg a ravaszt. A szomszéd szobából pedig a 28 éves Pekár Gyula írót látták feldultan távozni.
Pilisi Róza napokig feküdt élet és halál közt. Végül sikerült megmenteni. Ezután azt vallott a rendőrségen, hogy szerelmi bánatában öngyilkos akart lenni, így a hatóságok nem nyomoztak az ügyben.
Az asszony rendezett viszonyok között élt. Újonnan és nagy kényelemmel berendezett három emeletes házában lakott, melynek szalonjába szívesen látta jókedvű és elmés embereket. Az irodalmat különösen kedvelte, sőt, maga is megpróbálkozott e téren.
Pilisi Rózának regénye és novellás kötete is megjelent, mégsem íróként volt népszerű. Jókedvű és elmés vendégei között szép számmal akadtak írók is, háza azonban csak másodszorban számított irodalmi szalonnak. Pest egyik legismertebb luxusbordéja volt.
Egy fiatal író, aki később gyakori vendég lett a házban, és álhatatos vonzalommal rajongott Pest rózsájáért, elég tételt akart szolgáltatni a nőnek, és álneveket használva ugyan, de megírta a maga verzióját. A fiatalembert Krúdi Gyulának hívták, akit lovagias gesztusa miatt évtizedek múltán is utolért Pekár bosszúja. Az 1855-ben Pilisen született Schumacher Róza így mesélt ifjú koráról.
Az élet sivárságiból nagy osztalékot juttatott nekem. A sok keserű tapasztalat virágos utaimon az iszap mélységes fenekével tátongott előttem. Szülei korán meghaltak, nagyapja házában nevelkedett. Szőke, kékszemű, rendkívül magas, korán érő lány volt, akit a fiúk is előbb kezdtek érdekelni, mint kortársait. 16 éves volt, amikor katonák érkeztek a faluba, élükön egy nyalka hadnaggyal.
Amikor pár héttel később a katonák továbbálltak, Róza a katonatiszttel szökött. Álmai lovagja szerelmet és házasságot ígért neki, de csak egy pesti garniszállóra vitte, majd az első szerelmes éjszaka után utcára tette. Ő pedig nem mert visszatérni a falujába.
Egy szervitatéri virágüzletben kapott munkát. Akkoriban, amikor minden valamire való gavallér gombjukában friss virág virított, volt, aki a város másik végéből is elsétált ide, csak hogy szép arcú, intelligensen társalgó lány szolgálja ki. Híres részkarc is készült róla, Tessék Ibolyát venni címmel, melynek kópiái ott lógtak a romantikára fogékony polgárasszonyok nappaliában.
Pillangó lett a bábból, írta évek múlva Krúdi Gyula, akinek ekkor még nem volt alkalma Rózát személyesen ismerni. Meg sem született ugyanis. A Pigmalion történet végül nem zárult happy enddel. A gróf egy idő után udvariasan elköszönt, nagyvilági dámává vált kedvesétől. Róza új támogatók után nézett. A nemzeti kaszinó urai közül sokan vállalkoztak e szerepre. Köztük a legismertebb történelmi családok képviselői. Ha vásárolni indult, saját fogat várta a kalapszalon előtt. Esténként pedig mindig más gavalér zokogott cigánybandával az oldalán az ablak alatt. Hagyta, hogy kitartsák, de közben a szerelmet is kereste.
Szeretni is szeretve lenni. Újra e szavak hangzottak fülembe. Nem tudom, csipkés párnáim bodrozata ingerelte-e fel idegeimet, vagy csak ugyan a 22 éves fiatal nő vére, forrongása unszolta eszemet, de eszem, bármiképpen korlátoztam is gondolataimat, mindig azzal végezte működését, hogy szeres. Udvarlóim seregén, ha végignéztem, igazán nem tudom, mihez álltam közelebb. A sírás vagy a kacagáshoz.
Bár sohasem fette fel rajongói nevét, csípős jellemrajzokat adott róluk.
Miért ne legyen az udvarlóim között ostoba is? Erre van a legnagyobb szükség kirándulásokon. Ő hordja a plédeket a melegben, napernyőket az árnyékon. Ha az eső esik, kocsiért szalad. Szóval jó fiú, használható. S ami fő, szerelmes belém.
A pletykák szerint koronás fők is keresték kegyeit. Köztük a száműzött szerb Milán király, a brit Albert herceg, a későbbi hetedik Edvard, és maga az osztrák-magyar trónörökös Ferenc Ferdinánd is. Rájuk is célozva fogalmazta meg igazi ambícióját.
Mit nekem királyok barátsága? Ékszer, pénz, palota, vagyon? Én író szeretnék lenni.
Kezdetben csak az asztalfióknak írt verseket és kisebb prózai szövegeket, egy idő után azonban összeszedte bátorságát és elküldte írásait néhány lapnak. Többféle álnevet használt, és szülőfaluja után ekkor vette fel a pilisi vezetéknevet is. 30 éves korára már rendszeresen megjelentek novellái. 1887-ben pedig megjelent első kötete Pitypalagy címmel. Sokat írt megrontott vagy kitartott nőkről, balek vagy éppen számító férfiakról, és abból sem csinált titkot, hogy saját élményanyagból dolgozik. Egyik novellájában egy gavallér megkérdi a félvilági hölgytől, hogy hűtlene hozzá. A válasz így hangzik.
Miért van az, hogy azok a bizonyos tisztességes asszonyok úgy szaladnak a férfiak után, a színésznők meg a félvilági hölgyek után pedig a férfiak futnak? Édes barátom, ez onnan van, mert a tisztességes asszonyok irigylik tőlünk a szabadságot, mi pedig irigyeljük tőlük a tisztességet. Érti? Azt hiszi bár úr, hogy a hűséget meg lehet fizetni. Oly ostobán bámult ilyenkor reám, hogy kénytelen voltam lovakról beszélni vele, mert különben kacagnom kellett volna holtomig. Pilisi Róza sem az eféle uraknak tartogatta a hűséget, hanem az irodalom hercegeinek. Mindig voltak írók és költők a környezetében, és úgy tűnik, rendre volt köztük valaki, akivel a magyar kaméliás hölgy beleszeretett. Az első ismert néve sorban Revicki Gyuláé, aki egész versciklust írt egy kurtizánhoz, Perdita címmel.
Ó, álthatná sorsát akárhány, ki most lenézne édesen. Ha oly lánykát találna, mint én benned találtam, édesem. Nem tudjuk, ki volt Perdita modellje, de Pilisi Róza élete végén arról beszélt, hogy Revickivel folytatott levelezéséből sok minden kiderül. A leveleket el is vitte tőle egy irodalomtörténész, lelőhelyük azóta is ismeretlen. Az írónő műveiben sem csinált titkot belőle, hogy a férfi társadalom álszentségét okolja a hűtlenségért vagy a prostitúcióért.
A házasság? Édes Klárám! Ó, itt nyilatkozik a modern férfiak jelleme legaljasabban. Saját könnyelműségük okozta zavarok eloszlatása miatt magukhoz rántanak egy ártatlan nőt, megmétejezik, bűnös, elvetemült valójokkal az ártatlan nő lelkét és szívét. A félvilági nőt elítélik, mert a tévedés tényének érzéki befejezésére szüksége van, azért, hogy megélhessen, mert a munkától ugye elszoktatta az, aki becsületét elvette, s azután faképnél hagyta, és bíró a magunk fajtájú nők felett. De nem ítélik el azt a férfit, aki ugyancsak így eladja magát szíve ellenére, hogy megszokott könnyelmű és kényelmes életet folytathasson egy nő rovására, s éretté tegye magaviseletével a házasság törésre. Mennyivel becsületesebbek vagyunk mi, és mégis minket tart elvetemültnek a világ.
1892-ben hozott létre egy igencsak különleges intézményt, ahol egyszerre űzhette mindkét tevékenységét. Emil Zola Nana című regényéből vette az ötletet, hogy részvénytársasági alapon ossza meg magát úri barátai között. Egy hódolójától düledező földszintes házat kapott a Magyar utcában, amelynek helyére két emeletes kis palotát építetett. Természetesen szintén a gavallérok pénzén, akiket befektetésük mértéke szerint fogadott Budoárjában.
Hivatalosan divatárukereskedőként tevékenykedett, és mindig élt vele a házban néhány kisasszony, akiket kézi munkára és házi teendőkre tanított. Saját lakásában rendszeresen tartott irodalmi szalont, melyet a korszak legnevesebb szerzői látogatták. Endrődi Sándor, Ambrus Zoltán, Ábrányi Emil, az idős Vajda János és a fiatal Heltai Jenő. A pályakezdő írók szállásra is mindig számíthattak a ház földszintjén.
Pekár Gyulát is a Magyar utcai házban ismerte meg. A férfi 10 évvel volt fiatalabb nála, az írók sorában egyike volt a leginkább bohémeknek és a legkevésbé tehetségeseknek. Dodó főhadnagy problémái című, folytatásokban megjelent regénye egy franciás könnyelműséggel élő Léha Gentryről szólt. Saját magáról. A 2 méter magas Pekár volt a múzeumkerti Arany János szoborcsoport Toldi Miklósának modellje. És a lapok sorra számoltak be ökölvívó, evező, futó és súlylökő sportokban elért kiváló eredményeiről. A nők elsősorban testi adottságai miatt rajongtak érte, hatásának Pilisi Róza sem tudott ellenállni.
Karjaimat kitárva álltam órákig a lépcsőházban, míg végre jött az én íróm. Ekkor tárt karomat nyaka köré fontam, forró csókokkal halmoztam el, és ő a csóktengerben úszva engemet szerelemtől ittasulva vonszolt magával az első sezlonyig. Lemondtam mindenről. Régi társaságom nem kellett. Mégis mély boldognak éreztem magamat a szegény író közelében. Volt ismerőse, aki később úgy emlékezett, hogy Róza asszony finanszírozta szerelme párizsi tanulmányait, mások szerint pedig egyenesen kitartotta az írót. Pekárnak egy idő után terhessé vált a kurtizán ragaszkodása. Regényhőse, Dodó főhadnagy 1894-ben így lamentál a kérdésen.
Most mondd meg, ha tudod, melyik asszony szereti az embert igazán? Az-e, ki miatta elbukik, vagy az-e, ki érette tisztességes nővé válik? Az író meghozta a döntést. Nem tudjuk pontosan, mi történt a regényrészlet megjelenését követően a lövöldözés estén, az sem, hogy végül kihúzta meg a ravaszt. Pekár a Pesti Hírlap tudósítójaként Párizsba távozott. Pilisi Róza semmilyen nevet nem említett a hatóságoknak, érzéseiről csak egy novellájában vallott.
Egy emberben ennyi jó, meg rossz, ennyi léhaság, ennyi uritempo, ennyi finomság, ennyi durvaság, s mindezt felülmúlja szívtelensége.
A 19 éves Krúdi Gyula 2 évvel az affér után, Budapestre költözése után ismerte meg Pest Rózsáját. Egy barátja, aki Krúdi szerint nem sok hajlandóságot mutatott a női nem iránt, átadta neki a Magyar utcai szalomba szóló meghívóját. Egy egész életre szóló, bensőséges kapcsolat indulását segítette.
Krúdi lánya egyszer megszámlálta. Apjának élete során 133 szerelme volt. Ha így is van, közülük kevesen váltak regény alakok ihletőjévé. Pilisi Róza köztük volt. Ő vált a Szimbád majmunkája, a vörös postakocsi szép színésznője, és még rengeteg más figura mögött. Krúdi így emlékezett rá.
Különös nő volt. Bizonyos kérdésekben, többnyire praktikus kérdésekben olyan okos, mint a nap, ahogyan abban az időben mondták, míg ábrándos, idealisztikus, mondjuk szívbeli dolgokban olyan naív, mint egy gyermek. Amikor egy hókupacon éjjel, a Szerecsen utcában, hová éjjeli séta alkalmával darab időre leültünk, belém szeretett, és ettől kezdve 10 évig irányítani akart az életemet.
Talán véletlen, de Pilisi Róza ebben a 10 évben írta irodalmi művei többségét. Újabb novellás kötete és egy regénye is megjelent, emellett lapokba is írt. Az viszont biztosan nem véletlen, hogy Krúdi több változatban is megörökítette az asszony és Pekár történetét. Az egyik Szimbád történet negatív hőse Pankotai, egy atléta termetű, elkényeztetett fiatalember, aki igen büszke arra, hogy a fővárosban egy szobor mellékfigurájaként szerepel.
A regény narrátora olyan megvetéssel viseltetik a szereplő iránt, hogy golyót szeretne küldeni a homlokába, a szeme közé annak a becstelen fráternek. Pekár Gyula csendben tűrte, hogy mindenki felismerte, de alig várta, hogy eljöjjön az ő ideje.
Krúdi 1909-ben Madame Louise délutánjai című novellájában adta hírül, hogy múzsája visszavonul.
Egész Budapesten mindenki tudta már, akit illetett, hogy Madame Louise bezárt a szalonját, ahol egy emberöltőn át mulatott, szórakozott, ifjú költő és öreg herceg. Pilisi Róza ekkor 54 éves volt. Barátságuk ezután sem szakadt meg. Krúdi egy évvel később még anyját és 17 éves húgát is bemutatta Rózának. A húg évekkel később is élesen emlékezett a különös találkozásra.
Emlékszem rá. Gyönyörű lakása volt. Egy hatalmas nagy derékasszony volt, Brünnhilda típus. Olyan királynői alkat. Volt egy hatalmas baldahinos francia ágya. A tetején tükör volt. Az ágynak négy oldalán függönyök. Nagyon érdekes.
Pilisi Róza nem csak eredeti foglalkozásától vonult vissza, de könyvet sem adott ki többé. Visszavonult Pilisre, ahol az első világháború idején saját pénzén hadikórházat is működtetett. 1915-ben szabadszájú levélben hívta meg magához Krúdit.
Eléggé sajnálom, hogy ma is nem lett irodalmi szalonom. Ti vagytok az okai. Sok író egészen más gondolatokat pengetne, ha velem érintkezne. Nem dicsekszem vele, de vannak percek. Azt hiszem, szétveti a fejem a hangulatok zsongása. Nagyon szeretnék meghalni, hogy ön írja meg rólam a nekrológot. Noha tudom, kutyamód le fog kutyapicsázni. De ha a nagy Krúdi írja, mindenképpen szép lesz, mert ma senki sem tud úgy írni, mint ő. Gyere el, öreg! Négy hete behozattam a karcost, s folyton várlak. Azelőtt, amikor oly sivár volt az életem, s olyan voltam, mint a penészes, savanyított uborka, eljöttél. S most midőn csupa rózsahever előttem, utánam, s ó, rajtam is. Most nem jössz el.
Nem tudjuk, az író élte a meghívással, ám a sértett Pekár bosszúja közvetlenül a háború után utolérte. A Dodó főhadnagy egykori szerzője addigra eldobta francia stílusát, a nemzeti irány és a jó erkölcsök legfőbb védelmezője lett. Pénzosztó irodalmi egyletek elnöke, majd nagyhatalmú államtitkár. Amint megtehette, minden eszközt megragadott, hogy tönkretegye a másikat. A lapjában 1920-ban közölt Krúdizmus vagy bolsevizmus című írás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az írótárs örökre elveszítse pénzkereső munkáját. Krúdi Gyula azok közé a hosszú lére eresztett stílusú írók közé tartozik, akik mesteri munkát produkálnak abban, miként lehet egy témátlan, szétfolyó históriából regény limonádét gyártani. De ezzel még nincs befejezve Krúdi bűnlajstroma. Ne csodálkozzunk rajta, ha ebből a Biedermeier limonádé íróból a bolsevizmus alatt is kikívánkozott az isteni tehetség. Ezúttal a Vörös címlapú Pesti Futár vezércikkében szólalt meg. Ezek után megértjük, hogy a Kisfaludi Társaság miért nem akarta tagjainak sorában üdvözölni Krúdi Gyulát. Volt annak egyéb oka is, az író tökéletes tehetségtelensége.
Krúdi minden évben egyszer karácsony táján meglátogatta idősödő múzsáját. Az asszony ilyenkor az ágyban feküdt, felöltözve, és megint csak a régi időkről beszélt. Az író megpróbálta rávenni, hogy írja meg emlékiratait. A válasz elutasító volt. Túl közel vannak a dolgok ahhoz, hogy meg lehessen írni.
Így a titkok titkok maradtak. Amikor Pilisi Róza 1931-ben, 76 évesen meghalt, Krúdy egész oldalas, államfőknek kiáró nekrológot írt róla. Miután leadta írását, a tárcájából egy selyempapírba csomagolt fényképet is átadott Pest Rózsájáról a szerkesztőnek, aki utóbb így emlékezett. Ezt is hozzátok, kérte elcsukló hangon, majd így folytatta. Soha sem fog meghalni. De akkor halt meg először, amikor egy életen át őrzött kincsét, a fényképet átadta. Joga volt a szerelemhez, mert hisz azért áldozta egész életét, ha szeretett, meggondolás nélkül egész szívből szeretett. Ugyanezt várta attól a férfitól, akit szerelmével kitüntetett, és ezért kisebb-nagyobb csalódásokkal volt tele az élete.
Ezután regényt írt Etel király kincse címmel, főszerepben Pilisi Rózával.
Amikor a regény 1933-ban megjelent, már Krúdy Gyula sem élt.
Ki tudja,